egy nő. Portré műsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Noszkai Erzsébet professzorasszonnyal, a Budapesti Metropolitan Egyetem szakvezetőjével, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és a kíváncsiságnál, a tenni akarásnál hagytuk abba, hogy előre kell menni, mind a vállalati gyakorlatban, mind a tanácsadásban, mind pedig az egyetemi oktatásban, és az egyetemi oktatás kapcsán arról nem beszéltünk eddig, hogy kikhez szólsz te, a fiatal pályakezdőkhöz, vagy inkább azért már a gyakorlott vállalati szakemberekhez.
Most már a vállalati gyakorlott szakemberekhez, akik azért már több éve vannak a pályán, sokszor több diplomára rendelkeznek, és főképp az, hogy különböző diplomák. A MBA képzésben nem csak közgazdászok vesznek részt, részt vesz orvos, jogász, bölcsész, matematikus, filozófus, szociális képzettség, humán képzettségű szakember, tehát nagyon sokféle ember.
Mi a közös platform?
A közös nyelv, az tulajdonképpen az, hogy ők már mindannyian dolgoztak valahol, és mindannyian közösen érdeklődnek egy valami dolog iránt, amit nagyjából úgy hívnunk, hogy menedzsment. Tehát ugye a menedzsereket mindig a tanácsadók segítik a mindennapos létükben, ugye nem mindenre tudnak figyelni, hiszen nekik az operativitás, a napi döntések a lényegesek, és a tanácsadók egy kicsit a hogyan lehet jobban keresik mindig, és hogyha tulajdonképpen ez a jó együttműködés, az alapvetően a piacunkat is meg tudja határozni. Tehát nagyjából az MBA képzésben, amit most vezetek szakvezetőként, az a neve, hogy Turnaround Manager, ebben tulajdonképpen háromféle fajta szakember vesz részt, független attól, hogy milyen területről jött, aki vagy vezető már, és még tovább akar lépni a vezetői pályafutásában, ez lehet például egy nagyvállalat, vagy multiszég, vagy akár egy közepes vállalat, vagy pedig lenne ő maga tulajdonos, és jobban szeretné csinálni a cégét, saját cégét, vagy pedig tanácsadó, és egy újabb területet akar megismerni, meghódítani. És mindegyiknek ez a közös platformja, hogy érdekli az, hogy hogyan lehet egy céget jobban igazgatni, jobban a siker felé vinni. Vagy hogyha kudarc történet, negatív hullám éri valamilyen ok miatt, lehet ez külső belső tényezők, hogyan lehet ebből a bajból jól kilábalni.
Most azt gondolom, hogy erre soha nagyobb szükség nem volt, ha turnaround managementet említetted, amikor új innovatív megoldások kellenek, gyakorlatilag ez erről szól, mint a COVID-19 okozta pandémia vállalatokra, szervezetekre gyakorolt hatását, ha nézzük. Mennyire változtatta meg esetleg a mondani valódat, az átadandó üzenetet ez a helyzet, ez az elmúlt másfél év?
Március 15-ével kezdődött az a 20-as évben, soha nem felejtem el, mert akkor kezdődött az, hogy el kell térnünk online oktatásra, hogy akkor jöttek be az első olyan komolyabb rendeletek, amelyek próbálták, amennyire lehet fékezni, vagy lassítani a pandémia terjedését, és én abban a percben elhatároztam, hogy ezt kutatni fogom, hogy hogyan reagál egy cég, aki hirtelen, úgymond a saját siker történetével egyszerűen szembesül azzal, hogy most ketrecbe kerülök idézőjelbe, mert mondjuk egy turisztikai cég az garantáltan nem fog tudni jól működni. Egy szolgáltató, akár egy fodrász, vagy egy, mit tudom, egy óvoda, vagy egy iskola, bárki. Tehát hogyan fog ebből kilábalni? Mert az nyilvánvaló sokkal könnyebb például mondjuk egy informatikai cégnek, ott majd biztos, hogy a digitalizáció most gőzerővel fog zakatolni, mert ugye szükség lesz arra, hogy távolról is megoldjunk dolgokat. Ekkor volt például az, hogy a cégek többsége elkezdett számítástechnikai eszközöket vásárolni. Tehát aki soha az életében nem gondolta az idősebb vállalkozó, az is kénytelen volt valamilyen szintig, hogyha klienseivel szóba akart állni, például e-mailezni, pedig addig eszébe se jutott.
És vagy... akkor kutattál és oktattál egyszerre.
És akkor elkezdtem kutatni, csak esett példákon keresztül, mert azt akartam látni, hogy legkülönfélébb ágazatokban ki hogyan, milyen stratégiával tud túlélni. Mert ugye az első időszak az maga a rémálom volt, a teljes sok hatás, lefagyás, de ami a döbbenet volt számomra, hogy viszonylag hamar magukhoz tértek a cégek, de én ezt egy publikációban meg is írtam, meg hát több konferencián is elhangzott, hogy csodák csodája, de nagyon furcsa volt az, hogy viszonylag hamar, tehát 2 hónap kellett, amikor magukhoz tértek, És akkor minden, de kivétel nélkül szinte azt lehet mondani, kett vizsgáltuk. Persze én azokat néztem, és a hallgatóim ebben nagyon-nagyon szépen segítettek. Tehát nagyon komoly felméréseket csináltunk. Nem minden esetpéldát én mértem fel, sokan mások is segítettek ebbe, hogy akiket felmértünk, és az volt a egyedül kritérium, hogy azokat nézzük meg, akik nem leálltak, és nem abbahagyták a tevékenységüket, hanem akik valamilyen módon a tovább élést választották, így vagy úgy vagy amúgy.
Tehát változtatni tudtak.
Igen, tehát hogy bele tudták helyezni magukat abba a nehéz helyzetbe, hogy most ez van, és innentől kell kezdenem újra az, mondjuk így az életemet is. Tehát, hogy kifordítottak emberek, családok, cégek a komfortfokozatokból, és hogy tudnak mégis egy ilyen rendkívül helyzetbe, amely teljesen az ő részükről vétlen helyzetet jelentett, tehát nem ők voltak a bajokozói, és mégis bajba kerültek, hogy tudtak ebből kilábalni. És azt láttam, hogy az igaz, hogy különféle módon, legyen kicsi vagy nagy, tehát nem a nagyságrenden múlt a kilábalásnak a módja, hanem a kreativitáson, a találékonyságon, a gyors helyzet felismerésen,
rugalmasságon,
és az élni vágyáson. Tehát például észrevettük azt, meg nem volt kritérium, hogy a családi cégek sokkal, de sokkal gyorsabban magukhoz tértek, ugye, mert nyomta őket az a tudat, hogy a családomat el kell tartanom. És akkor nagyon érdekes, háborús helyzetnek kellett, hogy mondjam, mert háborús stratégiák jöttek be, a visszavonulás, az állóháború, a kitörés. Na most ez mindegyik más-más élethelyzet kényszerítette ki, mert nyilván a visszavonuló azt jelentette, így most ezt egy praxisra váltjuk, hogy nem azt jelentett, hogy teljesen eltűntek a piacról, hanem váltottak. Tehát, hogy most nem turisztika volt, hanem mondjuk a turisztikából valami olyat mentettek át, ami mégiscsak egy lehetőség volt, csak mondok egy példát, mondjuk a konyhájukat úgy felfejlesztették, hogy akkor kiszállítással foglalkoztak. Vagy mondjuk egy taxis vállalkozó az például azt csinálta, hogy összeszövetkezett egy olyan vendéglővel, és utána a többivel is, hogy ő szállította ki az ételt a megrendelőnek. Tehát nagyon érdekes, mégis egyfajta profilváltás. Akkor állóháborút általában azok választották, akik azért valami méretnagyságtól mégis valamilyen szintig összefüggött, akiknek már komoly logisztikájuk volt, és ez a logisztika valamiért be kellett, hogy duguljon, mert külföldi kapcsolat volt.
Tehát az ellátási láncok megszakadtak.
Igen, tehát az értékesítési láncok megszakadásával, és akkor elkezdték azt csinálni, tehát nem akarták elküldeni a legtöbb esetben a munkaerőt, különösen a jót, az végképp nem, hanem akkor elkezdték egyrészt, hogy a kapcsolatot fenntartani online, tehát akkor megszervezték ezt a home office-os irodaszolgáltatást az irodai munkatársak számára, meg akik az adminisztrációba vettek részt, és akkor elkezdtek például ilyet csinálni, hogy egyrészt ami elmaradt mondjuk TMK munka, tehát az, hogy felújítani az üzemet, festés, rendbe tenni a gépeket, vagy például nagyon érdekes volt egy kollega, valamikor tanítványom volt, aki külföldről kellett alkatrészeket behozni, és abból csinált valami olyasmit, amely egy-egy gépkocsinak az átalakítása mentén, utána fényezést is igényelt, hogy akkor a környezetéből vállalt autófényezést, és akkor nem az egyébként eredeti profil szerint dolgozott, vagy például akik meg kitörtek, azok teljes egészében azok voltak, a kitöréses stratégia, akiknek ugye nem volt más lehetőségük, mert az a fajta partneri kapcsolat valami megroppant, ami eddig volt, és akkor utána ezt, mit tudom, például fejlesztő mérnökirodák elkezdtek átállni valami másra, olyanra, ami esetleg a pandémia szempontjából segítő lehet. Például nagyon érdekes volt az egyik varroda, az fogta magát és elkezdett maszkokat gyártani, vagy egy másik az műanyag, hogy ezt mindenki ismeri, akik viszont védő pajzsot az arcra készítettek. Tehát valakik meg olyan szintig kutattak, hogy aztán utána már lélegeztetőgép alkatrészeket is elkezdtek, aztán sem készítettek is. Tehát nagyon sokféle fajta dolog volt. Nagyon sokféle fajta megoldás, de mindegyikben egyet, ezt biztosan láthatunk, az élni vágyást, a túlélni vágyást, és azt a törekvést is, azt a fajta kreativitást és igyekezetet, amely tulajdonképpen felismerte ki a saját észjárása és mértéke szerint, hogy a digitalizáció nélkül nem fogok boldogulni. Szóval ez majdnem mindenki kimondta. hogy itt eljött az, az idő, hogy váltanom kell.
Azok között, a hallgatók között, akikkel dolgozol, akik akár vállalatvezetők is ma már, fordulnak tanácsért hozzád?
Igen, hogyne, természetesen, hiszen ez egy szerves együttműködés, egy ilyen évfolyam, tehát nem egy ilyen szigorú katedráról való kinyilatkoztatásszerű, hanem ezek műhelymunka jellegűek is, tehát mi teamben dolgozunk, az ő problémáikat nagyon sok esetben behozzák.
Elemzik.
Másoktól is, a saját évfolyamtársaiktól, vagy pedig a saját tímcsapatuktól kérnek tanácsot.
Mert hogy egy-egy döntésnek az emberekre gyakorolt hatása is lehet, tehát egy-egy rossz döntéssel akár 50-100 ember is elveszítheti adott esetben az állását.
Igen, ami egyébként ez nagyon érdekes volt, ami feltűnt szinte minden cégnél kivétel nélkül, hogy sok mindenbe belementek, de abban nem nagyon szerettek volna belemenni, hogy munkaerőt elküldeni. Tehát mindenfajta féle megoldást inkább előbbre soroltak, a legkülönfélébet, hogy akkor most inkább csináljunk javítási tevékenységet, inkább takarítsunk ki, inkább megszavaztuk közösen, már mi úgy értem az ottani csapat, ottani egy-egy csapat, hogy akkor inkább kevesebb fizetést kapjatok. Mindannyian ebbe belementek, tehát hogy valahogy a kollektivitásban is előre tudtak lépni ezek a cégek, de ismétlem, csak azok a cégek, ahol eleve nem volt rossz a, nem volt túl nagy a hatalmi távolság, nem volt túlságosan rossz a szervezeti kultúra, nem volt rossz a viszony a munkatársak között. Vagy
tehát ha... jó alapra lehet építeni.
Jó, tehát jó alapra lehetett építeni, vagy ami nagyon érdekes volt, hogy a családoknál például azok a gyerekek, akik szó hallani nem akartak az apuka vagy az anyuka cégéről, azok hazatértek, ugyan először lehet, hogy kényszerből, mert nem tudtak visszamenni mondjuk Németországban, mert ugye volt egy határzár, ugye abban az időben, és utána pedig rájöttek arra, hogy mennyire fontos az, hogy segítsék azt az apukát például, aki nem tud informatikával bánni, és akkor végén beintegrálódtak. Vagy volt olyan tanítványom, aki kifejezetten nagyon jó fizető multiséget hagyta ott, hogy az édesapjának segítsen első körben akkor, mikor megkapta ezt a betegséget.
Akartalak is kérdezni a családi vállalkozások sorsáról, boldogulásáról. Ugye 2019-ben már egyértelműen dübörgött az az üzenet, hogy generációváltás van, vagy kellene, hogy legyen, hogy a családi vállalkozások vezetői kiöregednek szép lassan, nem tudják feltétlenül átadni a stafétabotot. Akkor azt mondod, hogy a COVID esetleg ebben segített?
Igen.
Amellett, hogy félre söpört ezt a problémát?
Igen, nagyon érdekes, ilyen békés átmeneknek mondtam én ezt, hogy nem volt generációváltás, csak éppenséggel átcsúszott bizonyos döntési helyzet az örökös kezébe. Ugye ő volt az, aki például megcsinálta a kiszállításnak a logisztikáját, aki weblapot készített, aki először kontaktált a vevőkkel, mert ugye apa nem tudta ezt, vagy anya nem tudta ezt, ha jól megcsinálni.
Vagy ki tudta dolgozni a hibrid munkavégzést.
Igen, vagy ki tudta dolgozni, vagy egyáltalán segített eligazodni, vagy ugye nagyon gyakran az idősebbek mégiscsak megbetegedtek, akkor helytáltak helyettük. Tehát valamilyen módon egy picit így elkezdődött ez a stimulációs folyamat beindulni, csak nem lett kimondva, hogy na most épp itt egy generációváltás van. De elindult ez a folyamat egy ilyen szerves folyamattá szelidülve.
Akkor mindenképpen ez egy jó irány, amilyen irányba ment a piac.
Ez volt a szerencse a szerencsétlenségben.
Beszéljünk
mondhatnám
egy-két személyesebb kérdésről is, amiről eddig nem esett szó, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt is kimondjuk. Az oktatói munkásságodért már többször részesültél elismerésben. Voltál az év tanácsadója, és a 2020-as év nem csak a COVID kapcsán érdekes, hanem a személyed szempontjából, hogy kifejezetten komoly elismerést kaptál méghozzá a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetését. Ezek az elismerések, ezek a visszajelzések mit jelentenek számodra?
Először is egy hatalmas meglepetés volt mindig, mert én tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy csak végzem a dolgomat, csak csinálom, amit kell. És nem annyira gondoltam arra, hogy ez valaha is komoly elismeréssel jár, és persze természetesen nagyon jól esett. Tehát rettentő sok motiváló erőt jelent, és újabb lendületet a munkáimban. Természetesen ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember úgy újra gondolja az életét, és újra gondolja a céljait is, és újra gondolja azt, hogy hogyan is lehetne még jobban csinálni. Tehát ez egy ilyen nagyon erős ösztönző erő is lehet.
Említetted, hogy mikor végeztél az egyetemen, tehát innen azért azt tudhatjuk, hogy iszonyatosan aktív életet élsz 70 pluszosan is. Úgy építettél fel egy életutat, hogy egy lányod van, illetve most már unokáid is. Ezt a munka-magánélet egyensúlyt, amiről most egyébként azért sokat hallani, ezt hogyan tudtad te egymás mellett egyensúlyban tartani, vagy voltak azért olyan időszakok, amikor azért ez nem ment annyira egyértelműen?
Hát ez mindig nehéz, Ugye az ember örök lelki furdalással küzd, hogy elég jó szülő vagyok, elég sokat teszek, elég jó háziasszony vagyok, ezért jó feleség vagyok, elég jó munkaerő vagyok, és bizony néha ez nagyon komoly kihívást és nagyon komoly lelki válságot idéz elő. Nekem nagyon sokat segítettek a szüleim, amíg éltek. Sokszor nem is annyira effektív a cselekvésben, hanem a bátorításban, a mellettem levésben, meg most ugye aztán miután már megbetegedtek, vagy elhagytak, vagy már nem tudtak úgy velem lenni, ugye nyilván meghaltak. Akkor ugye a férjem sokat segített, rengeteget. Tehát tulajdonképpen szoktam neki mondani, nélkül nem mentem volna az 5-ről 6-ra, mert kicsit, amikor megkaptam ezt a elismerést, akkor mondtam, hogy ez a kettőnknek a kitüntetése, mert nagyon sokat segített.
Tehát rengeteget. Az összmunka, a család,
csapat? Hát igen, családi támogatás az nagyon lényeges. Az a fajta bátorítás, a hétköznapi kis gondokban, azok a mindennapi gyötrődések, a családi. Én szoktam is mondani, családi vállalkozásoknál is családi, tehát aki vállalkozó akar lenni, család nélkül nem lehet. Tehát a család ellenzésével szemben nem lehet vállalkozni, és akkor, mikor az ember egy ilyen pályára vállalkozik, az egyfajta vállalkozás, és én mindig így fogtam fel. Nekem a rendszerváltás azért nem okozott akkora traumát, mert én mindig úgy gondolkoztam, hogy ez tulajdonképpen, amit én csinálok, az egyfajta kockázatos vállalkozás, függetlenül attól, hogy éppen milyen politikai meg gazdasági rendszer van.
Ugye sokan ülnek itt ebben a székben velem szemben, van, aki a családját, a gyerekeit, van, aki pedig a karrierjét tartja élete főművének. Te mit mondanál?
Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő fontos számomra. Én nehezen tudnám elképzelni azt a fajta karriert, amiben nincs benne a család valamilyen formában. Biztosan nem csináltam mindent jól, hát ez lehetetlen. Emberek vagyunk, de mindig igyekeztem. Tehát a maga módján megpróbáltam megtenni, amit szerény erőmből kitellett.
És mit tanácsolsz a fiataloknak, a nőknek, akik most vannak abban a helyzetben, amiben nyilván te korábban voltál? Más most, szerinted?
Talán egy bizonyos szempontból könnyebb, ugye, mert rengeteg jó háztartási gép van, de azt a felelősséget, azt az anyai érzést, azokat a családi kötelmeket és kötelességeket, azt nem tudja kiváltani semmi. Tehát ezeket a dilemmákat nem tudjuk másnak átadni. Ebben segítséget lehet kapni, de tehát ezeket nem lehet megúszni, na, mondjuk ki kereken, akartam szemben fogalmazni, de aztán mégiscsak a kitör belőlem néha válságmenedzser. Tehát igen, vannak helyzetek, amit nem lehet megúszni. Tehát aki egyformán fontosnak gondolja a családját és a hivatását, mert én azt gondolom, hogy nekem nem foglalkozásom van, hanem hivatásom, az is bírom ilyen sokáig, az számoljon azzal, hogy tele lesz kételyekkel, nehéz éjszakákkal, nehéz nappalokkal.
De megéri?
Meg.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Legyen ez akkor ma a végszó. Noszkai Erzsébet professzorasszony, a Budapesti Metropolitan Egyetem szakvezetője volt ma a vendégem, és legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélni, és akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.